anyanyelvi édesanyánk. Anyanyelvi műsor a családoknak.
1831-ben született meg a döntés a magyar nyelv nagyszótára elkészítéséről, de az első kötet csak 2006-ban jelent meg. Hogy mi volt a késlekedés oka, és mivel telt az elmúlt több mint másfél évszázad, azt Gelsner Károlytól tudjuk meg. Ícz és Nóra szerkesztőtől megkérdezzük, hogy milyen előnyök származhatnak abból, hogy napjainkig tolódott ki a szótárírás munkája. Grecsó Krisztián író pedig elmondja, hogy mi döbbentette meg őt, amikor a magyar nyelv nagyszótárának 5. kötetét kézbe vette. Üdvözlöm hallgatóinkat, a zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is, Szabó Csilla vagyok. A 20 kötetesre tervezett nagyszótár 5. kötetét adták át a napokban a közönségnek a Nyelvtudományi Intézetben. A könyvbemutatón Grecsó Krisztián író is méltatta a C-től D-ig terjedő szótári kötetet. Vajon mi lehetett érdekes a nyelvet hivatásához használó alkotónak a szórengetegben, és a több száz szó közül melyeket nézte meg Grecsó Krisztián?
Alapvetően az íróknál, költőknél előnyként szokták emlegetni, nagy előnyként, ha gazdag a szókincse. Az a klasszikus mondat, hogy Arany János lenne a magyar nyelv, az az egyetemeken gyakran ismétlődik. Nekem kedves professzorom Fried István sokat mondogatta, hogy Arany János tudott magyarul, maguk nem tudnak. Tehát ugye egy író azzal a szorongással veszi kezébe ezt a kötet, hogy hű, vajon gazdag-e a szókincsem, vajon ismerem ezeket a szavakat? Vajon jól esik keresgetni, olvasgatni, szörfözgetni? Először ösztönösen, meg hát magamat mentegetve tájnyelvi szavaknak minősítettem azokat, amelyeket nem ismertem, de hát ez hamar feloldódik, mert ez egy olyan nagyszerű és olyan csodálatos anyag, hogy benne van minden, amit magyarul érezni, gondolni, álmodni, ahogy magyarul létezni lehet. Ugye, mert a nyelvvel gondolkodunk. Szokták mondani idegen nyelvtanuláskor, hogy akkor sajátítja el valaki igazán a nyelvet, amikor már azon a nyelven is álmodik, azon a nyelven gondolkodik, azon a nyelven szorong, szeret. Tehát az érzéseinket is nyelvben éljük meg. Na most képzelj el, hogy kezében tart egy kötetet, kirázt tőle a hideg, amelyben ennek az alapanyaga, az összes téglája ott van, amit mi tudunk, amit lehetséges, amit átélhetünk, és ahogy ez elmondható, ahogy ez megélhető, az is a nyelven át működik. Vagy legalábbis számomra ez így működött, mint egy nyelvelméleti bizonyíték, hogy így mondjam, és a szótár előtti állapotot meg egy Kaspar Hauseri állapotnak minősítettem. Ez a Kaspar Hauser, ez egy érdekes és felkavaró történet. Egy német fiatalember besétált egyszer egy kisváros ajtaján. Több száz évvel ezelőtt játszódik a történetünk. Ez a történet a Dzsungel könyvéből ismerős lehet, ő a vadonban nő föl. Kaspar Hauser azért lett fontos és jelentős figurája ennek a nyelvre való rátalálásnak, mert ő volt az egyetlen, aki nyelv előtti állapotban létezett a vadak között, viszont képes volt felnőttként megtanulni a nyelvet. Mert aki mondjuk ilyen vadkörnyezetben nő fel, az egyébként nem volt képes már utána megtanulni a nyelvben való szociális létet. És azért próbáltam egy ilyen nagyívű hasonlatot, vagy egy ekkora metaforát használni, hogy érzékeltessem, milyen szép és nagyszabású munka ez, és hogy a magyar nyelvnek milyen nagy ünnepe, hogy eddig eljutottunk, ugye a Dézs betűsorig jutottunk el most az ötössel, és hát remélem, hogy megérem, hogy egyszer ott lesz a polcomon az összes.
Vajon egy ilyen szótárból tanulhatunk, vagy akár ön is tanulhat? Hogy gyarapodhat vajon a szókincsünk? Hogy gyarapodhat egy író-költő szókincse?
Hát ugye az aktív szókincs egy szótárból, különösen anyanyelvi beszélőnek, nehezen gyarapszik. Ellenben a passzív szókincs az egy nagyon finom árnyalatot kaphat azáltal, hogy itt nem csak értelmezések vannak, nem csak leírják, hogy az adott szó mit jelent, hogyan használjuk, hanem nyelvi környezetétben is megmutatják. Ez nagyon izgalmas, példamondatok tucatjai kerülnek elő, 18. századi szerzőktől, kortárs szerzőktől, szépíróktól. Ez már kifejezetten izgalmassá teszi, kifejezetten szórakoztatóvá teszi a szótár böngészését, tehát nem csak arra jó, hogy adott vitában eldöntsük, hogy az a szónak az adott használata helyes volt-e, vagy nem, vagy mit jelent, hanem ha mondjuk a csillagszó esetében van 5 vagy 6 féle értelmezés, az 5 vagy 6 féle értelmezéshez mindannyi alkalommal gyönyörű példák, Kruditó, Moritzon át, hogyan kerül az elő? A csillag, mint a ló koponyáján megjelenő fehér minta, és ezeknek az előfordulása, a népi előfordulása, a népdalokban való használata. Tehát ez már egy olyan kultúrkincs, ami messze túlmutat azon, hogy a szótárnak egyébként értelmezői használata van, egyébként a funkcionális használata van. Tehát azt mondom, hogy ezt a szótárt egyébként a külseje miatt is, a tördelése miatt is, a kezelhetősége miatt is kifejezetten élvezetes forgatni, kifejezetten kultúrtörténeti érdekességek szempontjából olvasmány élményként is kezem, fölfogható a könyv.
Ugyan van már ezekben a kötetekben öntől szó és idézet, de ön megjelölt egy szót, amit szeretne majd látni a következő kötetekben. Erre kérem, hogy mondja el, hogy mi az ön szó büszkesége.
Igen, hát ez egy tájszó, ami ráadásul jövevény is. A kurcinát emlegettem én. Azt mi otthon a viharsarokban használjuk. A kurcina az tulajdonképpen a szalonnapörc egyébként, de az a szalonnapörc, amit a strapacskára teszünk. Ha nem a strapacskán van, akkor pörc. És ezzel vicceskedtem én itt, vagy hát ugrattam itt a közönséget, hogy az esés pillanatában még szalonnapörc, az érkezés pillanatában pedig már kurcina, és hogy nagyon figyeljenek majd a szócikkírók, hogy pontosan idézzenek valami olyan szöveget, amihol ez kiderül, mert nagy felelősség, hogy szalonnapörce vagy kurcina, de hát természetesen ez csak móka.
És azt is mondta, hogy ön talán az egyetlen ember, aki használja ezt a szót.
Nem, én azt mondtam, hogy a Google-be beütve én vagyok az egyetlen hivatkozás. Ezt otthon a falunkban használják, tehát a Szegváron ezt használják, meg a viharsarokban is használják több helyen. Tehát ez egy működő szó, csak leírva nem láttam még másod.
A magyar nyelvben megközelítőleg 800-900 ezer alapszó van, és a most készülő nagyszótár anyagát körülbelül 100 ezer szócikre tervezik. Ezen a hatalmas munkán 21 néhány ember dolgozik a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében. Csak összehasonlításképpen az Oxford Dictionary az angol nyelv nagyszótára, amely már elkészült, és így csupán a folyamatos aktualizálás a szótárkészítők dolga, tehát az Oxford Dictionary bővítését és digitalizálását csaknem 100-an végzik. A 230 év történelmi társadalmi változásainak nyelvi lenyomatát őrző a Magyar Nyelv Nagyszótára főszerkesztője Ícés Nóra következik.
Az első két kötet 2006-ban jelent meg, ebből a második kötet az szótári kötet, tehát abban már szócikkek találhatók. Az első kötetben a szerkesztési koncepciónak egy rövidített, a használók számára érthető változata került be. A szótár történetéről is olvashatunk itt. És ebben található két nagyon fontos segédanyag. Egyrészt a forrásjegyzék, hiszen minden szót adatolunk, példamondatokkal mutatunk be, méghozzá olyan példamondatokkal, amelyek visszakereshetők, illetve több száz oldalon táblázatok, amelyek a magyar ragozási típusokat mutatják, a névszók, illetve az igék ragozását.
Tehát tulajdonképpen egy nyelvtankönyv az első kötet is.
Ebből is nagyon fontos és gazdag anyag, ez így magyar szótárba még nem került be. Tehát minden szócikkünk fejében a címszó után ott van egy betű számkombinációból álló kód, amelyet vissza tud bárki keresni az első kötetben, és meg tudja nézni azt, hogy azt az adott szót milyen ragozási típusba kell besorolnia.
Két évente jelennek meg ezek a kötetek, és most az 5. kötet megjelenését ünnepeltük. több mint 20 kötetet terveznek, és ez azt jelenti, hogy a 2030-as évek körül lesz vége ennek a sorozatnak. Vajon mire kész lesz az egész nagy szótár, addigra nem kezdhetik-e újra a munkát, nem fognak-e az első kötetek elavulni?
Van a nyelvnek, a szókészletnek egy olyan rétege, amely nagyon-nagyon lassan változik. Hiszen itt nem csak arra kell gondolni, hogy ebben a legújabb technikának, mondjuk az informatikának, az internetes világnak, új tudományterületeknek a szakszavai kerülnek be, hanem az a nyelv alapszókészlete a névmásoktól, a kötőszavakig, a melléknevektől, az igékig, a számnevektől, a leghétköznapi dolgok főnévi megnevezéséig. Tehát mennyiségileg kicsi az a réteg, amely nagyon változékony a nyelvben. A másik szempont az, hogy adatbázis formában, tehát számítógépen hozzuk létre most már a szótárnak az anyagát, bárhova, bármikor folyamatosan bele lehet nyúlni. Ugye tervezzük is azt, hogy a feldolgozott szövegek felső korhatárát most emelni fogjuk viszonylag rövid időn belül, tehát mondjuk egy éven belül, most egyelőre 2010-ig, aztán majd lesz egy következő lépcső, amelyben 2020-ig. Ugye mindig kell egy kis idő ahhoz, hogy eldőljön egy szóról, hogy az csak egy kérészéletű, éppen megjelenő, az internet miatt vagy a tömegkommunikáció által pillanatok alatt nagyon sok ember által ismerté vált, de tulajdonképpen nem szilárdul meg az állapota a magyar szókészletben. Jött, aztán elment, föltűnt, aztán kikopott a nyelvhasználatból. A szótárhoz mindig kell egyfajta időtávlat, tehát hogy eldöntsük azt, hogy mi kerüljön be, kerülhet be a szótárba. Tehát most 2010-ig emeljük, de azt gondolom, hogy ez most mindenképpen egy nagy előrelépés lesz, tehát olyan szavak, amelyek mondjuk a B-betűs kötetből még kimaradtak, mint a blog vagy a blogger, amelyek ma már mindenki által használtak, azok majd bekerülhetnek a korábbi kötetekbe, és hiszen az adatbázis formátum erre lehetőséget ad.
Ittszés Nóra szerkesztő ugye most elmondta, hogy mi a felső korhatár, de mi az alsó? És hogyan dőlt ez el, hogy mennyire régi szövegekből válogatnak?
1772 az alsó korhatár, ugye ez nagyjából a nyelvújítás kezdetét szokták erre az időpontra tenni. Ott elkezdődött egy olyan folyamat, amely jelentős hatással volt a nyelvre, és a mai nyelvállapotban meghatározó, döntő jelentőségű volt. Amikor a 80-as évek közepén újra indították ilyen tetszhalott állapot után a nagyszótári munkálatokat, már azzal a szándékkal, hogy számítógépes szótárt hoznak létre, és ehhez egy számítógépen tárolt szöveggyűjteményt kezdtek el rögzíteni, akkor még kézi módszerekkel, akkor az volt a terv, hogy a magyar nyelvű nyomtatás teljes korszakát földolgozzuk. Tehát az 1500-as évek elejétől kerüljenek be ebbe szövegek. Ez azt jelenti, hogy a Károli Biblia, Mikes, Zrínyi, Pázmány Péter és nagyon sok gazdag anyag bekerült volna. Ezek rögzített formában meg is vannak. Ugyanakkor kiderült az is, hogy az eredeti helyesírás, nyomtatási forma szerint rögzített szövegek esetében egy ilyen ragozó nyelvnél, agglutináló nyelvnél, mint a magyar, olyan változékonyságot mutathatnak az alakok, amelyek egy-egy címszóhoz tartoznak, hogy ennek a számítógépes keresése nagyon sok háttérmunkát, előkészítést igényel, nagyon nehezen megoldható. Oly mértékben elassította volna a munkát, hogy végül is egy huszárvágással a 90-es évek közepén úgy döntött a Nyelvtudományi Intézet, hogy egyelőre lemond erről a régi anyagról, 1772, ott már a nyomtatásban is egy jelentős áttörés volt, sokkal közelebb vagyunk a mai nyelvállapothoz, nem jelent a régi alakok földerítése olyan komoly feladatot. De persze az adatbázis az időben visszafelé is mindig bővíthető, tehát azt gondolom, hogy ha ez a szótár így elkészül, akkor az a jövő nemzedékek felelőssége meg feladata lesz, hogy lépjenek visszafelé az időben, és szótári formát adjanak annak a nyelvtörténeti korszaknak is.
Ahogy Ahogyan azt Ícés Nóra, a Magyar Nyelv Nagyszótára főszerkesztője is elmondta, a legelső kötetben a nagyszótár készítésének 180 évéről is olvashatunk egy tanulmányt. Most a szótár történelem írója, Gelsner Károly emel ki néhány érdekes pontot ebből a hosszúra nyúlt történetből.
Egy ilyenfajta nagy szótár ötlete a 19. század eleje táján általában Európában már előkerült különböző nyelvekben. A Magyar Tudós Társaság megalakulása után az első ötlet volt megvalósítandó feladatként, hogy létre kellene hozni egy magyar nagyszótárt, amelyben történeti jellegű nyelvjárási anyag, egyben értelmező szótár, különféle szakszavak is benne lennének. Tehát egy ilyen nagy összművészeti alkotás lett volna ez a szótár. A munka el is indult időben, mondhatni, 1830-ban támadta az ötlet, 1834-ben már kezdték a munkálatokat. Végül is aztán ebből a nagy szótárból ebben a formában nem lett semmi, mert kiderült, hogy az kevés ember ilyen módon nem tudja létrehozni. Ezért úgy döntöttek, hogy egy szintén terjedelmesebb, de inkább értelmező szótárt hoznának létre, és erre kapott megbízást Cucor Gergely és Fogarasi János, és ez a szótár meg is jelent valóban 6 kötetben 1862 és 1874 között. De ez elsősorban értelmező szótár, ami azt jelenti, hogy a 19. század első felének a nyelvállapotát mutatta be. Elsősorban ugye a köznyelv szavait, de vannak benne tájszavak is, régebbi szavak is, elavult szavak, tehát egy nagyon jó értelmező szótár.
Ha született egy értelmező szótár, és miért ne készülhetne külön egy értelmező szótár, külön egy etimológiai szótár, és külön szakszótárak, vagy külön tájnyelvi szótár? Miért jó az, ha mindez egyben van, és egy nagy szótár készül?
Egyébként, mivel az az eredetileg tervezett nagy szótár nem valósult meg, ezért igazából az első szótár, ami ennek a leágazása volt, az a magyar tájszótár. 1838-ban jelent meg, azt követte az értelmező szótár, és utána jöttek valóban a különféle speciális szótárak, a magyar nyelvtörténeti szótár a 19. század végén, azután nagyjából abban az időben Szinyei József szerkesztette meg a magyar tájszótárt két kötetben, és ezt követte azután a Gombóc-Melich-féle etimológiai szótár, amely torzóban maradt töredékben. Ugye ezek a szótárak, mivel speciális szótárak, nagyobb terjedelemben tudnak mélyebbre ásni azon a területen, szemben egy ilyen mindent fölölelő szótárban bizonyos dolgokat nyilván kevésbé lehet kifejteni, és ezek a nagy szótárnak megfelelő szótárak, ezek elsősorban értelmező szótárak, és ehhez teszik hozzá azután a különböző adalékokat, szótörténetieket, adott esetben etimológiai kiegészítéseket, meg hasonlókat. Az, hogyha minden egybe van már, amennyire lehet, egy szóról azért mégis komplexebb képet ad, mint hogyha 4-5 szótárból kellene ezt összebogarászni, kinek mihez van kedve.
Tehát mondhatjuk azt, hogy a nagy szótár alapanyaga külön szótárakba, különböző szótárakba elkészült. De mégis újra felmerült annak az igénye, hogy legyen egy nagy szótár is. Mikor kezdték el az első kötetet valóban megírni?
Az a szótár, amit most kézbe vehetünk már, tehát a Magyar Nyelv Nagyszótárának eddig ugye 5 kötete jelent meg, közvetlenül ennek a munkálatai 1984-ben kezdődtek. A Nyelvtudományi Intézet akkori igazgatója Hermann József a francia nagyszótárt tekintette mintának, amely alapján azután elindította a Nyelvtudományi Intézetben is a nagyszótár munkálatait újra, már a modern számítástechnikára alapozva, ami nem jelenti azt, hogy korábban gyűjtött anyagot, cédula anyagot, ugye kb. 6 millió cédula található a Nyelvtudományi Intézet helyiségeiben, azokat is felhasználjuk a szócikkek megírásához, a különféle jelentések illusztrálásához, de itt a lényeg az, hogy egy elektronikus adatbázist kezdtek építeni kollégák 1985-től aztán, ami az egyik elengedhetetlen forrása a mostani nagyszótárnak, az abban megtalálható szócikkeknek.
A magyar nyelv szókincse az, amiben a nyelv múltja és jelene él. Ennek rögzítése és bemutatása a célja a magyar nyelv nagyszótárának. A változatos szövegrészletekkel és átfogó nyelvtani táblázatokkal nem csupán egy értelmező szótár készül, hanem a teljességre törekvő és a nyelv lényegét bemutató kultúrtörténetileg is érdekes olvasmány. Összeállításunkban megszólalt Grecsó Krisztián író, Ícés Nóra, a Magyar Nyelv Nagyszótára főszerkesztője, a Nyelvtudományi Intézet szótári osztályának vezetője, és Gessner Károly, a Nyelvtudományi Intézet szótári osztályának főmunkatársa.